Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja a 16, 19, 25, 31 és 41 méteres rövid hullámon.
Archívum. Podcast sorozatunkban a Szabad Európa rádió archívumából válogatunk. A müncheni szerkesztőség időtálló korábbi műsorait hallgathatják meg. Az adás felvételének hangminősége változó, ezen lehetőségeinkhez mérten igyekeztünk javítani.
Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja.
Kellemes rádiózást a Szabad Európával! A Szabad Európa Rádió hazai levél című sorozatában Tar Sándor olvassa fel írásait, amelyek 1993. januárjában és februárjában hangzottak el. A hosszú nap.
A csapat a Váladék nevű kocsmában gyűlt össze, hogy levonja a nap tanulságait. Közben persze ittak, lármáztak. A tanulság nehezen formálódott. Az biztos, mondta Kelemen, hogy ma be kell rúgni. Annak már nincs okija, mondta Bogyó, a cigány, röhögött, mint csak gújdár nem. Ő volt a legöregebb, már számolta a napokat, a nyugdíjig, a fáradt kisé meghajlott ember. Szipkából szívta félbevágott cigarettáit, és ivott kegyetlenül. A fiatalok, Páfi, Mézga és Tóth az asztal szélén gyufáztak. Dancsuli az egyetlen női tag most halk volt, már többször el akart menni, aztán mégis maradt. Reggel még egyáltalán nem volt ilyen jó kedvük. Kelemen vakon volt a másnaposságtól, a többiek szintén. Három havi kényszerszabadság után úgy hallgatták ezt a Pót János, mint egy messziről jött embert, pedig ismerték. Ő volt valamikor Pót Jani, a diszpécser, az akkori művezető Lieblingje, szorgalmas besugó. Most tüdőszín zakó volt rajta, sötét nadrág, sárga ing, nyakkendő, és azzal lepte meg a csoportot, hogy ő a menedzser. Tessenek közelebb jönni, mondta, elsorolom a lényeget, és sorolta. Azzal kezdte, hogy magázódni fognak. Ezt még ki lehetett bírni, legfeljebb nem szól hozzá senki egész nap, és holnap se. Aztán olyanokat mondott, hogy nincs szerszám, ebédlő, öltöző, ha dolgozni akarnak, hozzanak mindent, ami kell. A tulajdon csak a csarnokot béli, meg fűt és világít. A létszámon meg az a helyzet, hogy a szerződés szerint nem lehet elküldeni senki, de béremelés csak akkor lesz, ha valaki elmegy. Akkor azt a pénzt elosztják. És segédmunkás sincs, tessenek átordani a lakatosoktól a portékát. Ha valakinek problémája van, munka után megkeresette a tulajdonost, aki egyébként egy szót sem beszél magyarul. Még mondott egyet más lazán, könnyedén látható volt, hogy élvezi, amint lassan mindenkinek az arcára fagy a jó modor. Aztán összecsapta a kezét és elment. Hoppá, mondta egy kis csend után Kelemen, ti is azt hallottátok, amit én? Nem szólt senki, aztán Bogyó azt mondta, hogy szerinte ez egy szemét nagy csapda. Ki akarnak innen utálni bennünket? És ha valakinek nem passzol, mehet, jön helyette 100. Mézga azt mondta, ugyanezt csinálták a gázgyárban is, és most az utcán van mindenki. Akkor most hogy legyen, kérdezte Páfi, ha ezzel nem üldözel, akkor majd kitalál mást. Tudjátok mit, szólt Kelemen, csináljuk, csak úgy. Aztán majd eszünkbe jut valami. Szerintem is, mondta Bogyó kedvetlenül, azt hiszem hosszú nap lesz ez a mai. Csend lett, aztán Kelemen szólt megint. Uraim, telik az idő, aki kocsival jött, az csattogjon ki a szerszám készletéért, a többi induljon a lakatosba, mert mindjárt dél. És sebesen. Vagy hazamenjünk? Végleg? Évek óta dolgoztak együtt, sok mindent megéltek már. Főnökök jöttek, mentek, átszerveztek, szétrakták őket, aztán megint egybe. Dolgoztak már ülve, állva, kesztyűben, konvajor mellett, nevezték már őket csoportnak, brigádnak, tímnek, csűrhének, egységnek, mindennek. Ez most új volt. Nem rázta meg őket nagyon, szaladtak hamar a szerszámokért a parkolóba, a lakatosoktól is kértek kölcsön villáskulcsokat, fogót, kalapácsot, fúrógépet, közben hordták át az előszerelt alkatrészeket, és az eleje már indult is. Kialakult a szalag majdnem úgy, mint az előtt. Juli pedig ott sürgölődött közöttük, adogatta a szerszámot, alkatrészt, fúrót cserélt, menetet vágott, akár egy asszisztens, mondta lihegve, csak nincs bekötve a szám. Néha vita támadt, mert kevés volt a szerszám, egyszer-egyszer várni kellett, míg a másik továbbadja, aztán várni kellett néha Julira. Gújdár, hogy mikor fejezi már be és tolja tovább a készüléket Páfinak, Páfi Bogyónak, és így tovább. A végén pedig Mézga idegeskedett, mint kibocsájtó, ha nem volt konnektor a beméréshez, mert éppen fúrt valamelyik. Aztán csak dohányoztak csendben, magukra hagyva. Meleg is volt, déltájban már szakadt a víz mindenkiről. Bogyó egyszer aztán kifakadsz, hogy Júli agyonhajtja a jó néped. Ide figyelj, kiabálta, hagyjál már egy szusszanás időt. Mit nyomod rám itt az anyagot? Én nyomon, csattant fel Júli. Én csak rakom eléved, akkor veszed el, amikor akarod. Igaza van, mondta Kelemen. Lassíthatnánk egy kicsit, már alig kapok levegőt, és dolgozott tovább. Álljon már meg, mondta Gújdár is, még a vécébe se voltam. Erre györeg, mondta Páfi, pihenj egy kicsit, majd mi csináljuk addig. Én majd beállok helyette, mondta Júli. De Kelemen azt mondta, hogy nem. Így jól lehet haladni, majd a fiatalok átveszik az öreg melóját. Tudtam, mondta Júli. Én meg holnap már ne is jöjjek, mi? Erre megy a játék. Ne ríjjál, mondta Kelemen, béke van. Le vagytok helyten, mondta Júli, és dühött tempóban dolgozott tovább. Gújdár közben kitámogott a kettes állásból, és a derekát fogva a WC felé ment. Uraim, ha senki nem akar megállni, kérdezte később Mézga, közben dolgozott. Ezután ez így lesz? Már túl vagyunk a 60-on, tudjátok? Ennyi a norma. Hé, tette hozzá, mert nem válaszolt senki. Kelemen megállt egy pillanatra, körülnézett, aztán azt mondta, nem lehet tudni, hogy fizetnek, lehet, hogy darabra. Csináljuk, abból nem lehet baj. Jó, jó, mondta Mézga, de ne hajtsatok annyira, az öreg már is kiborult. Erre aztán nem mondott senki semmit, csak dolgoztak tovább. Dancs Júli cipelte az elemeket, sürgött, forgott, Mézga 60 kilós ellensúlyokkal viaskodott, amit azelőtt ketten csináltak, és a többieket is megszállta valami versenyláz. Álljon Júli mellé, öreg, mondták Gújdának, amikor előkerült. Hogy kérdezted, van nekem helyem, csinálom tovább. Hagyja, mondta neki Kelemen, nem érünk rá magára várni, most beállt a szalag, segítsen inkább Julinak. Nekem ne segítsen senki, kiabált Júli, én elgyőzöm magam is. Akkor Mézgához az ellensúlyokat beemelni, mondta Bogyó. Ide nem kell az öreg, mondta azonnal Mézga, még a lábára ejtem. Ketten csináltátok ezelőtt, és a segédmunkással kiabálta Kelemen ingerülten. Most meg egyedül csinálom, na és csattant fel a fiú, segítsen neked. Gújdár csak állt és megértett mindent. Én le, öreg passzal, ne zívja itt a fogát, mondta neki Bogyó, vagy vigyük el moziba? Aztán arról kezdtek beszélni, hogy délután vesznek szerszámot, fúrógépet, meg ami kell, és összedobják a pénzt. Ezen volt egy kis vita, Dancs Júli azt mondta, neki nem kell fúrógép, ő nem fizet. Közben az öreg Gújdáról lassan megfeledkeztek, ott ült a fal mellett a radiátoron, és szívta a cigarettákat. Halljátok, 100, mondta elől Mézga, és 4 óra. Nekem mára elég. Kelemen nagyot fújtatva egyenesedett fel, aztán Bogyó is leállt. Hagyjuk abba, mondta, így is rádolgoztunk 2 órát. Aztán leálltak a többiek, és nyújtózkodtak, összeszedték a szerszámokat, és mire Pót Jani újra megjelent, már a mosdókajlónál sorakoztak. Ott még beszélgettek egy ideig valamiről, aztán már csak Pót Jani hangja hallaszott. Azt hiszem, az öregnek javasolhatjuk, hogy hagyja abba, ez már nem az ő világa. Uraim, folytatta, akkor 100-at mondtak? Na ez lesz a norma, viszontlátásra. Micsoda? Kérdezte Kelemen, a napi norma. Hát van fogalmat, hogy mit hajtott itt ma mindenki? Azelőtt 60 volt, kiabált a pár, és az se sikerült mindig. Aztán már megint mindenki egyszerre beszélt, de Pót Jani nem foglalkozott senkivel. Uraim, kérem, szavakkal kifelé tartott az embergyűrűből, majd bement az irodába. Mindenki döbbenten állt, csendben. Aztán Kelemen szólalt meg. Azért jó nagy marhák lehetünk mi, nem, Bogyó? Hát ami azt illeti, ezt megszívtuk, felelte az. Hol van Gújdár? Én már sehol, szólt az öreg a bejárati ajtótól, és kiment. A többiek összenéztek, aztán Kelemen benyitott az irodába, Bogyó utána. Tóth, Páfi és Mézga szinte egyszerre. Dancs Júli, egy tüdőszín zakó rebdesett a fejek fölött a nyitott ajtón ki a betonra, de az is lehet, hogy volt benne valaki. Aztán egy pár cipő. Júli, szól később Kelemen, erre csak az öreg után, és mondd meg neki, hogy csak hétsőt rendeljen, Pót Jani nem jön, megütötte magát.
Egy rossz dal.
Egy javítóműhelyben mindenkinek megvan a maga feladata, kinek ez, kinek az egyik lakatos, a másik villanyszerelő, a harmadik megint másodért, és így tovább. Így mesélte Ács a feleségének már vagy 100-szor a konyhában, mert azon kívül csak egy szoba volt még a lakásban, és egy fürdőszoba WC-vel. A feleségét ez már régen nem érdekelte, valamit melegített a gázon, és mi a fene volt a te dolgot, kérdezte egyszer a sovány, korán meghajlott asszony. Hogy olyan könnyen elküldtek mindjárt az elején? Hát ez az, dünnyögte Ács, inkább csak magának. Hát ez az. Elnyomta a csikket, a részből esztergált hamutában, aztán csak ült, és nem mondott semmit. Rettenetesek voltak a délelőttök, meg minden, ez az egész, úgy, ahogy volt. Közel egy éve volt munkanélkül, és néha már azt sem bánta volna, ha meghal. Ács is lakatos volt, de amellett szépen játszott tangóharmonikán, jó hangja volt, szerette is a mókát, benne volt mindenben. Az ilyesminek hamar híre megy, hívták is akkoriban mindenféle kamórikra, brigád összejövetelre, egy maga képes volt hangulatot csinálni. Bírta az italt, jó kedve volt. Mikor rázedintett valamint dalra, nótára, mindjárt megvolt a hangulat. Az emberek nevettek, ittak, énekeltek, és lassan megfeledkeztek mindenről. Kincs az ilyen ember, mondta a pesti vezér egy ilyen bulin veresnek, Ács főnökének, el ne járjátok valahogy. Hárman rakták be a kocsiba a vacsora végén, aztán végig itta, énekelte, okálta az utat Pestig. Ott kivették, Ács meg hazajött egy másik autóval. Otthon aludt vagy két napig, aztán jelentkezett Veresnél. Nem lett semmi probléma, vigyáztak rá, hisz megmondta a vezér. Sőt, megtették brigádfelelősnek, lassan nem csinált semmit a műhelyben, csak összejöveteleket szervezett. Az meg majd minden héten jutott egy, de volt úgy, hogy kettő is. Ilyenkor összeírta a létszámot, beosztotta az embereket az autókhoz, ki melyik elmegy majd, és mit szeretne enni, összeszedte a pénzt, vásárolt. Legtöbbször halászlé volt, sült har, máskor flekken, gulyás, pörkölt. Ács sehol nem tanult harmonikázni, úgy örökölte az apjától a hangszerrel együtt, de el tudott játszani mindent. Ezeken a bulikon mindenféle kívánság előfordult, a magyar nótától a bunkócskáig, amit csak el lehet képzelni. Ács mindig a hangulatot figyelte, ha fáradt a népség, akkor lassú hallgatókat játszott, aztán hirtelen belevágott valami pergőt, rágás szövegű nótába, amitől megint felélett a jó nép, ittak, táncoltak, ordítottak, kanállal verték a ritmust, és kezdődött minden előről. Alig tudták abba hagyni. Aztán mégis abba maradt az egész. Átszervezések folytak a gyárban, mindenki susmogott, mi lesz, hogy lesz. A főnökök idegesen jöttek, mentek, állítólag eladták a gyárat valakinek, ezt Veres mondta, mondott még mást is, de azt már nem lehetett követni. És nem is nagyon érdekelt senki, csak az, hogy lesz munka, vagy nem. Azt mondta, lesz, nyugodjon meg mindenki, munka az lesz. Még volt egy-két összejövetel, de ezeken már csak ettek, ittak, aztán beszélgettek egy kicsit, és nem sokára hazament mindenki. Ráadásul Veres, a művezető, Ácsot is beosztotta a felújítókhoz, most már nem lehetett szervezkedni egész nap, dolgozni kellett. Az volt a szerencséje, hogy munka se nagyon volt, hiába írték, csak lézengett mindenki, vagy ült a satú mellett és dohányzott. Ács is ott kesergett közöttük, és már azon gondolkodott, hogy elmegy valami más munkahelyre, csak azt nem tudta, hogy hová. Várni kell, gondolta, és igaza lett. Egy délután éppen szundikált a konyhában a heverő, mikor jöttek érte. Hamar gyorsan kapja magát, meg a harmonikát, és már viszik is Szoboszlóra. Veresnek volt ott egy kis hétvégi háza, de ott van az új tulajdonos is, valami német, meg egy csomó nagyfőnök, kell egy kis hangulatot csinálni. Megvárta a küldönc, amíg borotválkozik, aztán rohantak le a lépcsőn. Az asszony fentről nézett utánuk, és nem tetszett neki az egész. Ás odafelé a kocsiban már azon gondolkozott, mivel is kezdi. Nagy főnökök, kérdezte a sofőrt. Azt meghiszem, mondta az, majd meglátja. Istenem, fohászkodott Ács. Az, hogy nagyon jól sikerüljön, és akkor majd minden úgy lesz, mint régen. Aztán meglátta a kocsikat a ház előtt, a kertben az ismerős arcokat, és akkor már biztos volt benne, hogy jó lesz. Vidáman száll ki a kocsiból, már kapta is a vállára a hangszert, gondolta. Míg a keskeny áldafélen áthaladt, ez tényleg nem akármilyen buli. Szépen gondozott kis kert volt a ház mögött, fűfa, virág, középen kőből lakott főzőhely, körben padokkal, ami most kevésnek bizonyult, mert arra felállítottak még egy lábakon álló faszenes sütő alkalmatosságot. Asztalok álltak szinte mindenütt, székek, meg egy csomó olyan dolog, amiről Ácsnak halvány fogalma sem volt, hogy mi lehet. Nem is kellett ezen gondolkoznia, mert rögtön intett neki Veres. Valahová ide üljön, mondta neki, aztán ügyesen. Töltött neki valamit, Ács megitta, ez igen, mondta, és tessék mondani, nincs itt valami innivaló? Veres elröhögte magát, ide figyeljen, mondta, itt hagyom az üveget, de most ne nagyon bohózkodjon, csak módjával, az itallal is. A művezetőről szakadt a verejték, ideges volt, pedig a közönség nagy része régi ismerős. Ács el tudta volna sorolni mindnek a kedvenc nótáját, kedvenc ételét, és azt is, hogy ki, mikor fog berúgni úgy közepesen, és mikor lesz olyan, mint az albán szamár. Most még mind magánál van, gondolta, de majd meg kell nézni egy óra múlva, mikor majd Szilágyi marokkal leszi a pörköltet, Dézsi meg csak vonít, mint a fába szorult féreg. Féreg ez mind, gondolta aztán, egytől egyig, mint régen. Két szakásnő tüsténkedett a főzésnél a gyári konyháról, nem Béla, mint máskor, és a sofőrök is kint maradtak a kocsiban, ez sem volt szokás. Ás lassúval kezdett, felállt, nem szeretett ülve játszani, pedig így nehezett. Sétálgatott a fal mellett, ahol a helyét kijelölték, köszöngetett az ismerősöknek, néha ivott a szék alá tett üvegből. Míg vacsorázott a jó nép, nem nagyon erőltette magát, majd utána. Adi csak andalította őket, tetszett nekik, a három német is láthatóan jól érezte magát. Ettek, nevetgéltek, kocsingattak, egyre hangosabban beszélt mindenki. Ás intett az egyik szakácsnőnek, hogy a kocsiban van az ételhordója, tegyen bele majd valamit. Mindig így szokta, mert enni soha nem volt érkezése. Aztán megint meghúzta az üveget, és amikor letette volna, az nem akart megállni. Így aztán kiitta a maradékot, és az üres üveget a szék alá lökte. Na, gyerünk, mondta magának, és rázendintett. Trink, trink, Brüderlei, trink. Ez majd megmozgatja őket, gondolta, és igaza lett. Egyik-másik már fel is állt, aztán a többi is, őnek csak kente, hadd égjenek ebben a melegben, a lábuk szakadjon le, táncoljanak. Sárdásba kezdett, aztán a másikba. És este már a sokadikba. Közben ivott ő is, jó kedve volt, táncolt, csak nevett, amikor valaki leöntötte vízzel, később slaggal locsolták, ő csak játszott tovább. Ennél cifrább dolgok is voltak már, még éppen, hogy el tudott kapni egy újabb üveget, a harmonikát már nem, az leesett, mert ketten is fogták a karját, pedig az internacionálit játszott a csárdásba áttéve, ez mindig szokott tetszeni, most meg rögzösik ki a kapun, mi van? Ez a harc lesz a végső, bömbölte egy rendőrnek, és az, hogy sikerült, sikerült, a többire már nem emlékszik. Régen volt. Akkoriban Gáspár az öreg műszerész hozta ki a papírjait, meg a pénzét azzal, hogy most már nem is kell bemennie a gyárban. Elküldték a többivel. Azt is mesélte, hogy Ás állítólag botrányosan viselkedett Szoboszlón, berúgott, sértegette az embereket, valakit le is köpött, miközben kommunista indulókat játszott és felrúgta az egyik vendég kutyáját. Ás szerette a kutyákat és sajnálta, hogy az a dolog megtörtént. Az ételhordót is sajnálta még, mert odaveszett az is, a harmonika is és minden.
Málika.
Benda Ulriknál mindig nagy volt a sürgés forgás, ha valaki érkezett, mert a nagyszoba ajta elől el kellett volna elverőt, hogy be lehessen menni. A nagyszobában a nagylány tartózkodott, aki éjszakánként az Aranybika szállóban dolgozott, de hogy mit, azt nem tudta senki. A szomszéd lakók szerint Málika unalmában kurva lett, amúgy rendes lány. Majdnem minden nap letett az asztalra 1000 forintot, csak hagyják békén. Délután nyelveket tanul, azért látogatják. Egyébként pedig senkinek semmi köze hozzá. A dolog azért nem ennyire egyszerű, mondta idősebben, de a második emeleti gangon Ignác bácsinak, aki a szomszédban lakott, és élete nagy részét Benda úrhoz hasonlóan a gangon töltötte. Ez alól csak a csípős, hidegebb téli napok voltak kivételek. De hiszen láthatja Benda úr, mondta csökönyösen Ignác bácsi, azt azért nyugodtan elhiheti, ami szinte naponta lát a saját szemével. Benda úr csak legyintett ilyenkor, és azt mondta, hogy én mit hiszek és mit nem, az csak a Jóisten tudja, ha van. Tudja, 45-ben rámomlott egy épület, annyira bombázták. Aztán napokat voltam ott, félig eltemetve. A többiek már meghaltak, én egy vízcsapon keresztül szívtam a levegőt, mert az se volt. Aztán, amikor kiásták, folytatta Ignác bácsi, maga megkérdezte, hogy kik győztek. Úgy-úgy, mondta Benda úr. És arra, hogy az oroszok, maga azt találta mondani, hogy hála Istennek. És maga ebből élt vagy 20 évig. Én meg hallgatom itt minden áldott nap 2-szer azóta is. Látja, mondta Benda úr, ez sem ilyen egyszerű. Benda úrnak semmi nem volt egyszerű. Nem volt egyszerű a másfél szobás gangra nyíló lakás, mert az nem olyan, mint a többi. Sarokban van, ahol a falak, a pillérek kötésben vannak, és a gangról szinte minden lakásba be lehet látni. A gangon pedig azért ült, mert szerette a tágas teret maga körül, és ha bombáznak, akkor ő gyorsan le tud futni a lépcsőn, mert az is itt van mellettük. Egy öreg szék volt a falnál, abban üldögélt, mellett egy falba vert szögre akasztva egy tekercs vécépapír, Benda úrnak ugyanis szinte állandóan folyt az orra, és az Isten se győzte volna zsebkendővel. Télen vagy esőben a konyhában ült az ablak mellett, ami nem volt bezárva, csak behajtva. Hogyha történne valami és az ajtó netán eltorlaszolódik, akkor az ablakon játszva kiléphet a gangra. Benda úr arra is gondolt, hogy ha a gangot lebombázzák, hogyan jut le a lépcsőig, arra is, hogy mit tesz, ha a lépcsőt is lebombázzák, és egyáltalán itt mindent. De azt nem kötötte senkinek az orrára, még Ignác bácsinak se, a családjáról nem is beszélve. Azt se tudta senki, hogy van egy gázárarca is a megfelelő helyen, és csak nevet majd, ha gáztámadás éri a házat, az atombombáról nem is beszélve. Csak kiejtett a száján annak idején a gázállal szót, és tessék, Rudi, a házmester derék jóra való fia már másnap beállított egyen. Tessék felpróbálni, mondta, ha nem jó, hozott másikat. Na hát ez is olyan, amit hiába magyaráz az öreg Ignácnak, hogy ez a fiú egy semmire kellő szélhámas senkinek látszott szemmel, és tessék itt a gázállarc. Ez is azt mutatja, hogy a dolgok nem olyan egyszerűek. És ez a Rudi aztán teljesen ide szokott. Azt mondta, hogy szerelmes Málikába. Tessék, hát látszik ez rajta. Egy derék becsületes talpig munkanélküli fiatalember, aki elhatározta, hogy feleségül veszi Málikát. Csak hogy Málikának ezt még nem volt érkezése tudomásul venni, annyira leköti a tanulás, éjjel meg a munka. Így aztán a fiú, ha csak teheti, állandóan így sündörög, hát ha tudna beszélni azzal a lányjal. Beül a konyhába, arra elverőre, ami a nagyszoba ajtaja előtt van, de csak akkor mehet majd, ha Málika engedi. Ari csak ott ül, beszélget Juliskával, Benda úr feleségével. Hogy pont olyan a szeme, mint Málikának, és a keze is. Ha megfoghatná, úgy érezni, Málika kezét fogja. És a bőre is, a szája. Ha mellé ülne, akkor milyen jó lenne neki Rudinak, mert azt érezhetné, hogy Málikát tartja a karjában. És amíg Juliska át is ölelné szorosan, akkor aztán teljesen olyan lenne. És így tovább. Benda úr egész életében olyan munkahelyen dolgozott, ahol közel volt az ajtó, ahol könnyen el lehetett menekülni. Sok helyet próbált, de a legtöbbször napok alatt kiderült, hogy az a műhely, bolt, csarnok, ha összedől, maga alá temet majd mindenkit, őt is. Legtovább a moziban bírta, mint jegyszedő. Azok a kijáratnál állnak egész nap, vagy ülnek egy kis széken. A sötétséget ugyan nehéz volt megszokni, de kárkotlású filmeket nézhetett állandóan. Aztán kigyulladt egyszer a nézőtér, őt pedig a menekülők majdnem agyon tapasták az ajtónál, mire ki tudta nyitni. Megnyomorodott, leszázalékolták, és szó sem lehetett többé arról, hogy egyszedő legyen. Akkor elment egy vendéglő kert helyiségébe dolgozni, ott ült a vészé előtt és tette a pénzt, de télen, mikor be kellett volna menni a terembe, ott hagyta. Akkor kezdett Málika bikába járni esténként, és csak reggel jött haza. És akkor mondta neki az apjának, hogy apuka nekem ne magyarázzon, apuka saját magát se tudja eltartani, akkor ne legyen okos. Én hozom a pénzt, apuka meg hallgasson. Így. Aztán jöttek délután is olyan jobb emberek, egyszerre csak egy, Málikát keresték. Benda úr készségesen mutatta nekik az utat, mint a moziban, és a pénztatak megköszönte, segített elhozni a heverőt és az ajtó elől. Ha Rudi ott volt, még az se kellett, a fiú egyedül arrébb tolta a bútort, még ajtót is nyitott. Nem azért, de egyszer Rudinak is megemlítette, hogy már ne haragudjon, de ilyen gyakran jön Málikához, az neki Rudinak szórakozás, viszont a helyiség, a bútor használódik, télen a fűtés, akkor a villany, a takarítás, szóval érti, ugye? Rudi értette, sőt azt mondta, hogy a szájába vették ki a szót, ő már régen akart erről beszélni, csak nem akarta megsérteni Benda urat. Csak mondja meg nyugodtan, Benda úr, mennyit tartozik fizetni egy ilyen alkalomkor, és ő kifizeti. Benda úr gondolkodott egy kicsit, aztán azt mondta, vegyük úgy, hogy moziban vagyunk, és maga a zsőjében ül, mondjuk 100 forint. És a fiú szó nélkül kifizette, olyan sokat jelentett neki, hogy Málika közelében lehet. Néha hallotta, ahogy sóhajtozott ott bent, hogy Juliska vigasztalná már egy kicsit. Azt próbálta, és ő még értett a fiatalok nyelvén, ő maga sem volt még olyan öreg, a 40-valahány évével ideje is volt, és tényleg nagyon hasonlított Málikához. Hát ilyen a szerelem, mondta Benda úr, Ignác bácsinak, és akkor a WC használatot még fel se számítottam. Ignác bácsi ezek a dolgokhoz nem szólt semmit. Neki elég volt a fejét oldalra fordítani, hogy az ablakon át láthassa, mi is történik a nagyszobában. Ha meg közelegyött egy kicsit Benda úrhoz, azt is látta, hogy Rudi és Juliska hogy és mint. De ha nem fordította a fejét sehova, akkor is tudta. Tudta az egész ház. Szemben már három helyen is vettek messzelátót, pedig nem olcsó. Aztán, ha jött az este, előbb Ignác bácsi kerekedett fel. Na, minden jót, mondta, holnapig, ha megérjük. Úgy bizony, mondta Benda úr, úgy bizony. Ő még maradt egy kicsit, hisz bent voltak még a vendégek. Majd hallani fogja, ha Rudi húzza a heverőt, aztán a kredenc fiúkra nyílik az az, hogy most adja vissza Rudinak a pénzt, búcsúznak, majd kijön a fiú és elköszön. Mosolyog. Aztán jön a másik bentről, az is köszön. Néha pénzt ad, és az is mosolyog. Ő még mindig marad. Az eget nézi valahol, ott megy le a nap, de nem látni, belőle semmit, a házak eltakarják. Aztán jön a sötétség, az meg eltakar mindent. Ott szemben a távcsővel eskelődőket, a máladzó falakat, a rozsdás vaskorlátot körben, lent a piszkot, a festetlen ajtókat, Ignác bácsit, Málit is ott bent, akkor Julit, meg ezt az egész fertelmet, az üzekedés szagát, az összes mocskot és nyomorúságot. Még vár egy kicsit, hátha. Hát, ha megereszked hirtelen az ápolodott levegő, és odafent végre felzúrnak a megváltó liberátorok.
Imádság.
Édes Jó Istenem, add, hogy ne legyen már ennyire hideg. Megígérem, hogy most már mindig imádkozni fogok, de a kezem annyira fázik, hogy az borzasztó, és azt se tudom, hogy most úgy kell összetenni, hogy a bal kezem mutató ujja legyen felül, vagy a jobb. És hogy lehet ülve is, vagy csak állva. Azt tudom, hogy a katolikusok letérdepelnek, de nekünk nem kell. De le is térdepelek, ha úgy jobb neked. Csak ne fázzak már annyira, a lábam is, meg mindenem. Én, Jó Istenem, add, hogy ne legyek ennyire szerencsétlen itt magamban, ebben a romházban, mert már lassan elpusztulok itt éhen, szomjan, vagy pedig megfagyok. Jó Istenem, te mindent tudsz, azt mondják, de azért elmondom, hogy az én apám meghalt, annyira részeg volt, amúgy is meghalt volna, már le volt százalékolva. Addig nem volt olyan rossz, míg megvolt, mert kapott nyugdíjat, és akkor anyám is itt volt. De ahogy meghalt, elromlott minden. Istenem, én rám ne haragudjál, hogy nem mentem el az apám temetésére, de nem volt olyan ruhám, csak a két bátyám tudott elmenni, meg anyám. Messziről sem nézhettem, mert meglátott volna valaki, és az nagy szégyen. Ezért azt kellett mondani, hogy beteg vagyok. Ágyban fekszek. Azt is tudod biztosan, hogy anyám is iszik, és mikor vége lett a temetésnek, akkor a két bátyám elosztott mindent, anyámat meg előrözték a háztól, mert elivott volna mindent. De anyám nem ment el, csak később, egy darabig még itt lakott. Akkor a két bátyámból az egyik, Misi, eladta az ő részét, ami a föld volt, a ház háta megett, 30 ezer forintért, és egy régi autót vett a pénzen, amit össze is tört, mert nem tudott vezetni. Utána elment katonának, és nem is jött haza azóta. Segítsed őt is, édes Jó Istenem, juttasd eszébe, hogy itt van egy testvére, akit mindenki elhagyott, és még csak 18 éves, és az sincs, hogy mit tegyen. Nem tudom, hogy lehet-e a másik helyet is imádkozni, ha lehet, akkor gondoljál ő rá is, Istenem. Misi, az Mihály másképpen. A másik testvérem pedig Sanyi, Sándor. Ő meg a szekeret örökölte a lóval, de ő is eladta a stráfot is, a lovat is, hámmal, mindennel, pedig azzal lehetett volna fuvarozni, mondták a szomszédok is, de eladta magnót, vett rádiót, meg egy motort, amit elloptak. Aztán ő is elment. Most egy asszonynál lakik a lángtanyán. Nem is nagyon lehet látni. Istenem ad, hogy neki is jó legyen, de azért annyira ne, mert elég szemét volt, hogy engem itt hagyott. A fele ház az övé, a másik fele az enyém, itt vagyok benne, és azt se tudom, hogy mit csináljak. Az iskolát is abba hagytam, nem szerettem oda járni, mert mi mindig szegények voltunk, és ruhám se volt rendesen, meg tollam, könyvem, és mindig büntetett a tanár. A többi gyerek meg csak nevetett rajtam. Édes Istenem, akkor is jó lett volna, ha segítettél volna, mert akkor most lenne iskolám, tudnám vinni valamire. De hát akkor eszembe se jutott, hogy imádkozzak. Ez az én bűnöm, bocsáss meg érte, de akkor még megvolt az apám, és ő sem mondta, hogy imádkoztak, mástól tudom ezt is. És én már régen akartam, de csak most alakult úgy ez a dolog. Ezt is Szabó Imre bácsi mondta, hogy mindenütt lehet, de eddig Fekete bácsinál dolgoztam a tehenekkel, és úgy gondoltam, hogy ott az istállóban nem illik. Hogy 8 tehén van, 2 ló, akkor 12 disznó, egy csomó tyúk, kutyák, ezeket kellett ellátnom, de nem bírtam. Valameddig csináltam, volt is mit tenni rengeteg, csak nem volt időm, hogy megegyem. Olyan sok volt a munka. Mondtam Fekete bácsinak, hogy bátyám, én ezt nem bírom egyedül, két ember kell ide. És akkor is jó lett volna, ha segítesz Istenem, mikor az egyik tehén odaszorított a falhoz, hogy majdnem meghaltam. Nem bírtam venni levegőt se, és elszédültem. Bár lehet, hogy te segítettél, mert nem haltam meg, csak lecsúsztam a szalmára, és nem lépett rám a tehén. Akkor ezt köszönöm neked, Istenem. Akkor jöttem el Fekete bácsitól, mikor ez megtörtént, de akkor is ő küldött el, adott 800 forintot, pedig majdnem 2 hónapig voltam ott. Mondtam is neki, hogy ez nem igazság, de ő számolta az élelmet, a fürdést, meg adott egy pár cipőt. Nem tudom, Istenem, lehet, hogy jól van így, de Szabó Imre bácsi azt mondta, hogy nem. Csak abból gondolom. És hogyha valami bajom lett volna, akkor mikor a tején odaszorított, akkor Fekete bácsi nagyon megütötte volna a bokáját. Én, Jó Istenem, nem bánom én már csak, hogy onnan el tudtam jönni, mert féltem is a lovaktól, a tehenektől is, gyenge is vagyok. Sokszor még sírtam is, hogy miért nincs én bennem több erő. Akkor arra jöttem vissza, hogy elment az anyám, Sanyi elüldözte. Elment egy emberrel, a debreceni határban vannak valamelyik tanyán. Egyszer visszajött, de nem maradhatott, mert Sanyi be se engedte. Neki nincs semmi öröksége, nem voltak megesküdő apámmal. És minden nyúlan megdöglött, mire hazakerültem. Most aztán itt vagyok semmi nélkül, egyedül. Én még az utcán is egyedül vagyok, ha kimegyek, nincs egy barátom sem, csak megyek, mint a bolondok, és azt se tudom, hogy hova. De már nem bírok itt bent lenni állandóan, mikor fűteni se tudok rendesen, nincs mivel, és hideg van. Ha van egy kis fa, akkor estére tartogatom, hogy egy kis meleg legyen legalább addig, míg elalszok. Nappal meg jövök, megyek, mint akinek dolga van, pedig nincs semmi. A nyáron még hívtak, ide is, oda is, de most semmi munka nincs. Meg azt mondják, hogy úgy kell, miért hagytam a fekete bácsékat. De hát te is tudod, Istenem, hogy mit szenvedtem én ott, hát tehetek én róla. Adj nekem, Istenem, egy kis tüzelőt tavaszig, el is megyek érte, ha kell, elhordom, ráérek. Van baltám és cipő is kellene, egy vastag bakancs, mert ebben már akármit rakok, nem meleg, olyan vékony a talpa. A lyukat becsináltam szurokkal, de csak vékony. Ezt adta fekete bácsi. Istenem, te tudsz mindent, akkor azt is tudod, hogy nincs mit ennem, de tényleg. Csak ad valaki. Krumplin van még egy kosárral, de ha nappal megfőzöm, esére nem marad fa. És már nem nagyon ad senki semmit. Azt mondják, miért nem dolgozok. De hát mit? Hol? Hogy elmenjek fát vágni, az ruha kell, cipő, kabát, sapka, fejsze, fűrész, meg erő. Ennem kellene, hogy bírjam. Ha fuvaroshoz megyek, ahhoz is ruha kell. A községházán adnak még 500 forintot, segélyt, hogy a villanyt legalább ki tudjam fizetni. Nincs se rádióm, se tévém, Sanyi elvitte. Csak ülök itt bent a hidegben, és most imádkozok. És ez most jó, mert el lehet mondani valakinek, de ne haragudj érte. Édes Istenem, az, hogy ne fájjon a fogam, mert mostanában mindig fáj, főleg éjszaka. Nagyon félek a fogorvostól. Istenem, félek én mindentől. Az, hogy ne ilyen legyek, hanem olyan, mint más ember. Az, hogy eszembe jusson valami, hogy mit csináljak, hogyan csináljam, mert én már semmit nem tudok kitalálni. És bizony Isten imádkozni fogok ezután mindig rendesen, csak segíts most rajtam, mert nagyon éhes vagyok és rettenetesen fázok. Valami rendes ruha kellene, meg tüzelő, és ennivaló, mindegy mi, és fáj a fogam is. Én Rász István vagyok, Istenem. A Vári utca 11 alatt lakom, ahol csak elő van kerítés, a többit feltüzeltem. És a két bátyám, Rász Mihály, ő Orosz Ádára vonult be, de már nem ott van. Ott meg tudják mondani. És a másik, Rász Sándor, ő pedig a Lángtanyán lakik egy asszonyjal. Őket is segítsed meg, édes Istenem. Légy szíves. Ámen. Ja, és anyámat is, hogy ne verje az az ember, és hogy ne ígyon. És jöjjön mindenki vissza. Ámen.
A Szabad Európa Rádió Hazai Levél című sorozatában Tarr Sándor olvasta fel írásait, amelyek 1993. januárjában és februárjában hangzottak el. Az eredeti felvételt az Országos Széchenyi Könyvtár történeti fénykép és interjútára őrzi és bocsátotta rendelkezésünkre.